Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a ma esti meseházban, amelynek ezúttal a házigazdái.
Dia,
Emőke,
Oti.
Én meg Bajko Melinda vagyok. Ahogy megszokhatták a kedves hallgatók, mindig mesével kezdünk, ezúttal is így lesz ez. Most éppen Diára került a sor, úgyhogy hallgatjuk őt.
A talléros kalap. Három diákról meg egy parasztemberről mondok mesét. A diákok nagy, szakállas legények voltak már mind a hárman, s egyszer mit gondoltak, mit nem, elindultak országvilágot látni, szerencsét próbálni. Amint mennek, mendegélnek, egy faluba érnek. Szembe jön velük egy parasztember. Az egyik diák nagy hegyként megszólítja. Hány hét a világ, bácsi? Mával is kevesebb, uram, mondotta a paraszt, s tisztességtudással megmelintette a kalapját. Hát a jó erkölcs hol terem? Kérdi a diák. Megterem a virág a gazban is. No, ez ügyes felelet volt, mondja a diák. Még egyet kérdek Kentől. Mi van a paraszt kalapja alatt? Azt mondja a paraszt. Jöjjenek be az urak a kocsmába, ott majd megmondom. A diákok összenéznek, egy rézaras sem volt a zsebükben, de azért bementek. Hanem a paraszt előre ment, s megsúgta a kocsmárosnak, hogy csak mérje a bort, ameddig 5 forint árat kimér. Letelepedtek az asztal mellé, s kocsmáros hordja a bort, isznak, jókedvük kerekedik. Hanem mikor 5 forint árát megitták, kocsmáros nem hozott több bort, azt mondta. Most már fizessenek az urak. Az ám, fizettek volna, lett volna miből. Kotoráztak a zsebükben, kifordították, befordították, fordíthatták, egy karajcár, nem sok, annyi sem fordult ki. Hát majd megfizet ez a kalap, mondja a paraszt. Azzal lekapja fejéről a kalapot, megrázintja, s egy fényes tallér esett ki belőle. No, lássák az urak, ez van a paraszt kalapja alatt. Tyű, nagyot néztek a diákok, szerették volna megszerezni a kalapot. Milyen nagy urak lennének, ha övék lenne a kalap. Csak megrázintanák, s hullana ki belőle a csengő tallér. Közre fogják a parasztot, adja el nekik a kalapot, amit kér, azt kér, a föld alól is előteremtik az árát. Jól van, mondja a paraszt. Én már úgyis öreg ember vagyok, 500 forint elég halálom napjáig, ennyiért az uraknak adom. Elmennek a diákok a földesúrhoz, kérnek írásra 500 forintot, az uraság adott is, s a parasztnak lefizették az 500 forintot. Tovább mentek nagy örömmel a diákok, s ahogy az első faluba értek, betértek a kocsmába, rendeltek ételt, italt, ettek, ittak, vígan voltak. Bort ide, kocsmáros, bort! Mikor aztán kifizetésre került a sor, megrázindották a kalapot, s hát csak ugyan kihullott belőle egy tallér. Erre még nagyobb kedvük kerekedett, s még több bort rendeltek. De mikor másodszor is megrázintották a kalapot, csak egy tallér hullott ki a kalapból, pedig 5-re volt szükség. Hát most mit csináljanak? Nem tudtak fizetni, ott maradtak a kocsmárosnál, míg ledolgozzák az adósságot. Mikor aztán a kocsmárostól megszabadultak, indultak egyenest abba a faluba, ahol a parasztembertől a kalapot vették. Mennek, mendegélnek, egy nagy erdőbe érnek, hát éppen ott dolgozott a paraszt. Ez már jó messzire meglátta a diákokat, s hirtelen mi jutott eszébe, mi nem, egy fűrész volt nála, s azzal egy nagy töltfát elkezdett fűrészelni. Aztán elkezdett kiabálni. Hamar ide, hamar segítsenek, mert rám dől ez a fa. S a vállát jó erősen a fának vetette, mintha csak ugyan tartaná, nehogy ledőljön. Oda szaladnak a diákok, s mondja a paraszt. No, az Isten hozta az urakat ide, mert úgy tudják meg, hogy e fa alatt kincs van. Hogy könnyebben kiáshassam, előbb le akartam fűrészelni, de mélyebben találtam befűrészelni, s ha elállok innét, rám dől a fa. Álljanak ide az urak, tartsák a fát. Majd kötelet hozok ki a faluból, felmászok a fára, a felső ágára rákötöm a kötelet, s annál fogvást nyugat felé döntöm, mert hát a kincs kelet felé van. A diákok meg sem ismerték a parasztot, mert jóformán meg sem nézték, neki dőltek a fának. A paraszt meg szaladott be a faluba kötélért. Az ám kötélért esze ágába sem volt, hogy kötelet hozzon. A szegény diákok várták ebédig, vártak uzsonnáig, vártak vacsoráig, majd megszakadtak, úgy kínlódtak, nehogy a fa rájuk essen. Hát nem várhatták ítélet napjáig, nagy hirtelen elugrottak a fa mellől, s ím a fa ott állott szépen, bizony nem dőlt el. Fiúk, mondja az egyik diák, nekem úgy tetszik, hogy megint megcsúfoltak, mégpedig az a paraszt csúfolt meg, akitől a talléros kalapot kaptuk. Gyerünk csak be a faluba, majd megemlegeti a paraszt, hogy diákokat csúfolt meg. Eközben a paraszt nem találta otthon a helyét, ide bújt, oda bújt, aztán kerestette magát a feleségével, vajon megtalálja-e. De akárhova bújt, a felesége mindenütt megtalálta. Azt mondja az asszony. Hallja-e, ne bujkáljon, Kent, jobb, ha úgy tesz, mint ha meghalt volna. Feküdjék le szépen, én szemfedővel beborítom, akkor aztán jöhetnek a diákok, holtemberrel semmit sem csinálhatnak. Ez igaz, feleség, mondja a paraszt. Mindjárt el is készítik a nyújtópadot, a paraszt ráfekszik, és a felesége sírni kezdett keservesen. Jaj, lelkem uram, Jámbor uram, miért haltál meg? Éppen abban a pillanatban jönnek a diákok, kérdik az asszonyt. Hát, Ken, miért sírnéne? Jaj, hogy ne sírnék, lelkem uraim, nem látják-e? Nyújtópadon fekszik az uram. Egyedül maradtam ezen a virágon, szomorú özvegységben. Egyet se sír a sakent, mondja az öregebbi diák, nagy huncut volt, az Isten nyugtassa meg. Hanem hogy nem, volt az ajtó sarkában egy pálca, és az öregebb diák nem állhatta meg, hogy azzal egy kicsit rá ne legyintsen a paraszt hasára. Nesze huncut, vidd el ezt útra valónak. Felugrik a paraszt, letérdel a diákok előtt, mondja nagy halálkodással. Ó, hogy az Isten áldja meg kigyelmeteket, nagy jó uraim! Nolám, most már csak ugyan hiszem, hogy ennek a pálcának csuda ereje van. Csak hallgassanak ide. Tegnap, amint a kertek alatt mentem, látom, hogy egy döglött kutya hever ott. Egy kicsit meglegyintem a pálcámmal, és a döglött kutya abban a pillanatban felugrik, elszalad. Gondoltam magamban, talán nem is volt ez döglött kutya. Megyek az udvarban a földes úrhoz, s hát éppen akkor döglött meg a legszebb paripája. Ezt is meglegyintem, és mit gondolnak az urak, mi történt? Felugrott a paripa, körültáncolt az udvaron, kutyabaja sem volt. Na már most látom, hogy csak ugyan csudereje van a botnak. Feleség, amennyi kincs van a háznál, mind a diákuraknak, nekem már nem kell. Megélek én ebből az egy szál botból, ahol valami nagy úr meghal, megyek oda, és ezzel a bottal feltámasztom, majd lesz pénzem. Nem oda Buda, mondották a diákok, nem kell a pénz, visszük a botodat. Könyörgött a paraszt, ne vigyék el, drága jó uraim, van itt pénz elég, pedig dehogy volt. Adok, amennyit elbírnak, csak a botomat hagyják meg. Nem, mondották a diákok, kétszer megcsúfoltál, harmadszor nem csúfolsz meg, visszük a botot. El is vitték, s a paraszt nagyot kacagott, mikor a diákok elmentek. Hiszen csak vigyétek. Mennek a diákok hegyeken, völgyeken át, erdőn, mezőn keresztül, és beérnek egyszer egy rengeteg nagyvárosba. Amint bemennek a város kapuján, éppen akkor jött kifelé egy hatlovas kocsi, utána tengergyászoló nép. Kérdik a diákok, kit temetnek. Mondják az emberek a gróf kisasszonyt, ahol ülni a hintóban az édesanyja, meg a mátkája egy herceg. A diákoknak sem kellett több, mentek az öreg grófnéhoz, és mondták, hogy csak nyitassa fel a koporsót, ők feltámasztják a gróf kisasszonyt. Hát az öreg grófné hogy ne nyitatta volna fel. Ígért a diákoknak tengársok kincset, annyit, hogy egész életükben urak lehetnek, csak támaszták fel a leányát. Fölnyitják a koporsó födelét, s az öregebb diák a bottal meglegyinti a gróf kisasszony torkát, s halljatok csodát, a gróf kisasszony mindjárt felült a koporsóban, mert úgy volt az, hogy a gróf kisasszony torokfájásban halt meg, az ütéstől kifakadt a kelés. Hely Istenem, volt nagy öröm, temetés helyett egy lakodalom, megvendégelték a diákokat is, ehettek, ihattak, amennyi csak beléjük fért, és kaptak hárman három szekér aranyat. Mentek vissza a faluba, kifizették a földes úrnak az 500 forintot, aztán mentek a paraszthoz, annak is adtak egy zsák aranyat. Hanem több szerencsét nem próbáltak a bottal, mert mégis megtudták, hogy nincs annak csüdereje. Szépen visszamentek a kollégiumba, végig tanulták az iskolát. Így volt, vége volt, igaz volt.
Nem hívott senki, magamtól jöttem én. Színezüst vonattal, keresztül hét megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem vártam senki, és mégis itt vagyok. zsizmám, sarka elkapott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Rejje nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem érkezett hozzám gépelt üzenet, nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Ne kérdezz tőlem, hogy meddig maradhatok. A játék vége, előttem is titok. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Szerintetek ezek a diákok okos diákok voltak-e?
Nem. Hiszékenyek voltak.
Aztán még? Hogy mondják azoknak az embereknek, akik az első látásra könnyen meggyőzhetők, illetve...
Naív.
Így van, tehát naivak. És ti hogy tapasztaltátok, vagy hogy láttátok a mesében, hogy tanultak-e hibájukból, illetve a... vagy folyamatosan ugyanazokat a hibákat követték-e? Hogy tapasztaltátok?
Folyamatosan azokat a hibákat követték-e, mert az öreg többször is el tudta verni őket.
Szerintetek miért tudta az öreg annyiszor átverni őket?
Mert okos volt.
És milyen fajta okosság volt az, amivel az öreg rendelkezett?
Na, ravasz. Úrfangos.
Ő is szoktak mondani, hogy gyakorlatias okosság, mert az élet helyzetekből tanult, míg a diákok meg...
Az iskolába tanulták, de hát...
Ők inkább a tudományos, illetve inkább a könyvből tanult dolgokat tudták, ismerték, és az élet dolgaiban még tapasztalatlanok voltak. Hogyan lehet tapasztalatot szerezni az élet dolgaiban szerintetek a mai embernek? Ti hogy tudtok különböző tapasztalatokat szerezni? Nem csak az iskolában tanultok, nem csak azt tanuljátok meg, ugye, amit a tanórákon megtanítanak, vagy otthon, ugye, hanem honnan tanultok még?
Környezetünktől.
Igen, a környezetből, a benneteket körülvevő emberektől.
Családunktól.
Igen, hát az a legközvetlenebb. De amikor különböző élethelyzetekbe belekerültök, vagy... különböző ilyen próbaszerű, próbatételszerű helyzetekbe kerültök. A vakációban tanul-e a diákok legnagyobb része?
Nem.
Úgy nem, ahogy úgy az iskolában. Nem. De egy csomó mindenki táborba jár, elmegy túrázni, elmegy esetleg külföldre, különböző érdekes dolgokat megnézni. Az nem tanulás?
De igen.
Ugye? Egy csomó olyan helyzet van, sőt, mondhatjuk azt, hogy minden nap kerülünk olyan helyzetbe, amiből valamit tanulhatunk. És azok kézzelfogható tudás, ugye a mindennapos tanulások ezek, elkerülhetetlen. Ahhoz teljesen el kellene zárkozni egy kalitkába, hogy az ember ne tanuljon minden nap valamit, persze, ha erre nyitott is. Tapasztalati tanulásnak nevezik ezt, amikor megtapasztalom a saját bőrömön. Szerintetek melyik hatékonyabb, vagy melyik... tartósabb tudás? Az, amit egy könyvből tanulsz meg, vagy az, amit egy tapasztalaton át tanulsz meg?
Tapasztalaton át tanulsz meg.
Lehet-e szerintetek úgy előkészíteni a tudást, vagy a tananyagot akár, hogy az tapasztalati tanulás legyen, és ne ilyen könyvízű? De be lehet-e mondjuk az iskolai tanulásba, vagy valamilyen más formába vinni a tapasztalati tanulást?
Igen. Hát annak a bizonyos tanárok vannak ilyen jó élményei, meg tapasztalatai, amit így be tud vinni a tananyagba, a leckékbe, akkor igen.
Vagy például a milyen kísérleteket kipróbálunk.
Igen.
Kémia vagy fizika.
Különböző élethelyzeteket is lehet. Hogyan? Amikor dramatizáljuk, amikor előadjuk, amikor saját magunk beleéljük a helyzetbe magunkat. Ez a játékosítása a különböző témáknak. Ilyenekben is volt részetek, igaz-e?
Igen.
De vannak olyan módszerek is, amikor ezt iskolán kívül is meg lehet tenni. És emlékeztek, mi idén, illetve az elmúlt tanévben voltunk egy ilyen háromnapos tréningen, ahol nagyon sok mindent lehetett, vagy lehetett volna tanulni. Az is egy tapasztalati tanulás, hogy mit lehet tanulni egy ilyen környezetben?
Csapatmunkát.
Nagyon fontos, hogy kooperáció vagy együttműködő munkaformákat. Még mit tanultatok ti ott? Hogy érzitek? Milyen fajta tapasztalatokat gyűjtöttetek ott?
Csapatépítő tapasztalatok.
Igen, de például...
Megbízhatóság. Ja, túra során pár ember jobb volt, ha meg tudtál bízni.
Az jutott eszembe, hogy tanultok ti földrajzot, ahol azért térképészetet, meg tájékozódást tanultok, de ott is volt egy ilyen próba, amikor kaptatok egy térképet, elmagyarázták nagyjából az égtájakat, és annak alapján kellett nektek hát elég hosszú ideig magatokra tájékozódni, és bizony egy erdőben nem van egyszerű. De azért tanultatok-e a túra során tájékozódni? Próbáltatok-e meg gyakorlati tájékozódási pontokat keresni?
Hát abban nem volt részünk, igazság szerint a csapatfelelősnek volt ez a dolga, csak hát...
De az is egy tanulás, ugye, hogy nem közösen, nem tudtátok azt közösen megoldani, hanem egyesek úgy gondolták, hogy az ő dolguk, és akkor azt kisajátították maguknak, igen. Ugye? De ez is egyfajta tanulás, hogy tudunk együttműködni. De másmilyen tanulás az, amikor konkrétan egy erdőben tanulsz megtájékozódni, mint hogyha ott az iskolában neked ott a térkép, és akkor hát persze megy, megmutatják a térképen, és aztán kiraknak egy város közepébe, és boldogulj egyedül, és azt se tudod, hogy merre, hogyan. Például ezeket a képességeket gyakorlatban sokkal könnyebb lenne, illetve sokkal hasznosabb lenne tanulni, mert attól, hogy valaki egy térképen tud tájékozódni, még nem biztos, hogy a térben is ugyanúgy fog tudni tájékozódni. De magatokról tudtatok-e meg dolgokat ezekben a gyakorlatokban, ezekben a játékokban, mert végül is egy csomó ilyen játék volt, ilyen csapatépítő jellegű tréning volt, de a foglalkozások, a játékok azok önmagatokra nézve is hasznosak lehettek. Tudtatok-e meg magatokról új dolgokat? Tapasztaltatok-e magatokról meg olyasmit, hogy hű, ezt nem is tudtam magamról?
Nincs csak türelme. Tényleg.
Akkor az milyen fajta tudásnak nevezzük, amikor rájövünk a tulajdonságainkra, vagy esetleg előnyös oldalunkra, a hiányosságainkra? Hogy hívják ezt a folyamatot?
Tapasztalatszerzés.
Igen, de amikor önmagad, az bizony, tehát önismeret. Önismeretre akkor teszünk szert, hogyha valamilyen formában másokkal kapcsolatba kerülünk, hiszen a másik az, aki visszatükrözi nekünk azt, hogy milyennek lát, vagy a vele való kapcsolatba derülnek ki dolgok rólunk, hogy milyenek vagyunk. Ha csak önmagunknak lennénk, akkor nem sok mindent tudnánk magunkról, hanem a ideális kép lenne arról, hogy mire vagyunk képesek. Van-e olyan tapasztalatotok, hogy ezt a fajta módszert iskolai tanulásba is bevigyük? Hogyan lehetne? Hogy lehetne kicsit tapasztalatibbá tenni a tanulást, hogy ne csak ilyen elméleti legyen? Mert mindig mindenki ezzel panaszkodik, hogy ez a nagy hátrányunk, ez a nagy hiányossága az oktatási rendszerünknek, hogy minden elméleti és a gyakorlatban, amikor oda kerülnek, az emberek nem tudnak semmit. Ez így van-e szerintetek?
Nagyjából.
Be lehetne szerintetek vinni a tapasztalati tanulást? Hogy lehetne bevinni ezt a tanórákra?
Csapatmunkákkal.
De az van most is, nincs? Hát elég sok órán, elég sok tevékenység van csapatmunka, nem? De a csapatmunkánál azért én nagyon sok furcsaságot látok. Hogy működne jól egy csapatmunka? Vagy hát, mitől jó?
Mindenki odaállna, és mindenki egy kicsit bele a napba a feladatba, akkor az lenne az igaz, a csapatmunka nem az, hogy van egy ember, aki mindent megcsinál, és a többi csak nézi.
Nagyon gyakori, hogy a csapatmunkában egyesek el tudnak bújni, úgy a felelősség alól ki tudnak bújni.
Igen.
Ennek is megvannak a hátrányai. Hogy lehetne ezt kiküszöbölni, hogy egyesek ne tudjanak a másik hátán
élősködni? Csak azon az emberen múlik.
Hogy lehetne úgy irányítani a feladatot, hogy mindenki kivegye belőle a részét?
Ha minden embertől kérdezünk valamit. Például, hogy a tanárok kérdeznek minden embertől.
Vagy eleve vagy... a feladatot úgy igen. adjuk a csoportnak, hogy mindenkinek igen. ki van a saját feladat osztva, igen. nem ugyanaz, hanem mindenkinek a saját kis része, és a részekből kell összerakni az egészet. Ilyet már tapasztaltatok-e?
Igen.
Igen.
Ilyen feladatot. Emlékeztek, többször is csináltunk olyat, ugye, hogy mindenki megkapta maga kis kérdését, és akkor azt össze kellett rakni mindegy puzzle-t, mindenki a maga feladatát. Ha egy ember nem oldotta meg, akkor nem volt megoldva a csoport feladat. Tehát valamilyen módon igen. mindenkinek ki kellett venni a részét. A csapatmunkán kívül még milyen más módszerekkel lehetne tapasztalatibbá tenni a tanulást? Itt Diát említetted a kísérleteket. Ez
vagy
valóban...
hogyha például nem csak az osztályban vagyunk, nem csak ott tanulunk, hanem kimegyünk például a városba.
Igen, az is nagyon ott jó lenne, amikor akár
helyszínen. Mint például, hogy az udvar, vagy az is valahogy van. Tehát amikor voltunk a múzeumban is, kiállításokon.
Igen.
Vagy biológia órán kimentünk az udvarra.
Akár a természeti környezetet is, igen, ugye kihasználni, annak a megismerését. Tehát akkor azt jelenti, hogy csak vannak ilyen jellegű foglalkozások, próbálkoznak a tanárok, hogy tapasztalatibbá tegyék a tanulást. Például a nyelvórákon. Vannak-e olyan feladataitok, amikor szituációkat kell eljátszani, és úgy kell beszélgetni?
Nincsenek nagyon.
Pedig szerintem nagyon hasznos lenne, hogy mondjuk egy vásárlást, vagy egy telefonbeszélgetést úgy próbálni a kommunikációt, hogy azt úgy konkrétan kipróbálni, hogy hogy működik azon a nyelven, még a helytelenül is, de kipróbálni. Szerintetek ez így?
Így könnyebb lenne a nyelvtanulás is.
Tehát oda is lehetne ugye gyakorlati, igen, dolgokat bevinni. És akkor említettük, hogy polgárőrákon szoktunk nagyon sokszor ilyen dramatizálást, vagy ilyen szerepjátékokat, ahogy ezt nevezik, hogy beleéljük helyzetekbe magunkat, és mindenki valamilyen módon, persze önmagát is adja, de egy helyzetet kell kezeljen, olyan helyzetet, amiben lehet, hogy fog majd valamikor kerülni az élet során. Irodalmi témákat lehet-e tapasztalati úton gyakorolni, vagy megértetni?
Igen.
Hogyan?
Például, hogyha filmben is megnézzük.
Igen, de az megint csak egy nézés. Tehát ott...
Vagy ilyen,
attól függ, hogy mi az, egy novelláról van szó, vagy valamiről, azt kidolgozzuk, és egy ilyen színdarabszerűségben előadjuk.
Ilyet is csináltatok, ugye? Magyar órán. Emlékeztek?
Igen.
A Hunyadi László legendája.
Az zene volt.
Zeneórán volt?
Igen, igen.
De magyarórán is bemutattátok, tehát az a lényeg, hogy a történetet azt ti mutattátok be.
Igen, Attival írtuk meg.
Tehát ti is írtátok meg, ti is készítettétek elő a díszleteket, meg mindent. Nagyon érdekes volt, hogy teljes egészében a ti munkátok volt benne. Így is lehet, ugye, egy művet.
Vagy például, hogyha egy híres költő írt akkor, vagy író, akkor elmenjünk az ő szülőháza, az a lakott, vagy múzeumokba.
Igen, mondjuk most a múzeumoknál azért ugye ott vannak ezek a foglalkozások, ahol úgynevezett múzeumpedagógiai foglalkozások, ahol kicsit gyakorlatiasabbak az ismeretek, illetve hát be lehet ott néhány dolgot gyakorolni. A régebben azért a múzeumoknál semmihez nem lehetett hozzáírni, semmit nem lehetett kipróbálni. Ma már azért nagyon sok helyen figyelnek arra is, hogy egy múzeum ne csak bemutató hely legyen, hanem kipróbálható legyen. Ha emlékeztek, volt a Leonardo da Vinci kiállítás, nem tudom, voltatok ezen,
volt,
és ott ki lehetett azokat a mindenféle érdekes kütyüket próbálni. Tehát úgy gondolom, hogy ezek mind segítenek abban, hogy jobban megértsük, és jobban megmaradjon. A tudás az hosszabb távú legyen, és mélyebb legyen, mert hogy akkor tudás az igazából, ha az mély, és értjük is, hogy miről van szó, nem csak felületesen. Természetesen a mai okos eszközök is nagyon sok lehetőséget adnak arra, hogy megtanuljuk, és begyakoroljunk velük dolgokat. Ki kell használni, és tényleg ma már azért egyre többen törekednek arra, hogy tapasztalatibbá tegyék a tanulást. Hát én azt kívánom nektek, hogy minél több ilyen tapasztalati tanulásra legyen lehetőségetek, hogy meg tudjátok mindazt tanulni, amire szükségetek van. Itt a nagyobbaknak egy kicsit, hát egy próbatétel is vár majd az év végén rátok, és azt kívánom, hogy úgy tudjatok tanulni ebben az évben, hogy azt sikeresen vegyétek. Tanulni úgyis minden nap tudunk, sőt, minden nap kell, és fogunk is minden nap tanulni, ha erre nyitottak vagyunk, mert az élet az egyfajta iskola, ami minden nap tapasztalataink által újabb és újabb ismeretekkel, újabb és újabb helyzetekkel állít szembe. Rajtunk múlik, hogy mit, mennyit és hogyan fogadunk be. Én köszönöm szépen ezt a mesét Diának. Köszönöm a megosztott gondolataitokat, az időtöket, hogy eljöttetek, és velünk töltöttétek ezt a közel 20 percet. És hát a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, maradjanak a Mária Rádióval, és csatlakozzanak hozzánk a jövő vasárnap is, addig is szép estét és áldott hetet kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Hírpercek.